Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is imádattal fordulhatunk hozzád. Hozzád, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondját viseled, aki megváltót küldtél a bűn, a halál, a sátán fogságából nekünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk lehessen. Köszönjük néked Jézust, ami drága üdvözítőnket, aki meghalt azért, hogy élhessünk, aki feltámad, hogy üdvözíthessen minket, aki uralkodik az egész mindenség fölött, és egyszer visszajön, hogy ítéljen élőket és holtakat. Köszönjük néked azt az új világot, amit majd ő teremt egy szép napon. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy fiatban hívő emberekké lehessünk. Köszönjük néked, hogy ezt a hitet munkálod bennünk, ezt épített bennünk, ezt erősített bennünk az ige által, szent lelked által. Köszönjük néked, hogy a te igédbe vetett hittel hozzád kapcsolódhatunk, és közösségünk lehet a mindenségnek az Urával, Istenével. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogyha közösség létrejött, akkor el ne szakadjunk tőled hitetlen és gonosz szívvel. Hiszen te annyira szerettél és szeretsz minket. Mindent megtettél és megteszel érettünk. Segíts bennünket, hogy hűek maradhassunk hozzád, ha már megbékültünk veled. És segíts mindazoknak, akik még messze vannak tőled, hogy megbékülhessenek, hogy a te szerető kezedhez békülhessenek, és ne nélküled önmagukat istenítve, vagy valaki mást istenítve éljék az életüket, hanem hozzád fordulhassanak. Köszönjük néked, hogy akik veled élnek, azokat te gazdagon megáldod. Köszönjük néked azt a kisbabát is, akit most megkeresztelhetünk. Köszönjük az ő életét, köszönjük az édesanyját, az édesapa életét. Köszönjük néked a rokonságot, akik eljöhettek ma ide közénk. Kérünk, hogy áld meg ezt a kis leányt, és fogadd őt kegyelmesen magadhoz. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket. Kérünk, hogy áld meg az ő szívükben is a hallott ígét. Áld meg, Urunk, az Isten tiszteleteket szerte ebben az országban, minden templomban, minden helyen. Hadd ragyogjon föl a te drága személyed, a te drága műved, a te drága tulajdonságaid, hatalmas cselekedeteid. Dicsőítsd meg magad, Urunk, minden helyen, ahol körülötted gyűlnek az emberek. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, ti pedig jöjjetek ide közelebb egy kicsit. Kedves szülők és keresztszülők, nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezet közösségében. Abból az alkalomból, hogy elhoztátok ide kislányotokat, hogy megkereszteljük ma. Máté evangéliumának 28. részéből olvasok néhány mondatot, melyben az Úr Jézus megparancsolta a keresztelést. Hozzájuk lépett Jézus, és így szólt nékik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így parancsolta Jézus az ő híveinek, hogy kereszteljék meg azokat, akik még nem az ő hívei. Kedves szülők, keresztszülők, ez a pillanat az Isten iránti örömteli hálaadás pillanata a számotokra. Először is azért, mert a mi Istenünk nagy szeretettel megalkotta, és nektek adta ezt a kislányt. Általatok teremtette, bevont benneteket az ő teremtő munkálkodásába. És ez egy nagy dolog. Most itt tarthatjátok a karotokban ezt a kisleányt. A második ok, azért adhattok örömmel hálát Istennek, mert nem csak megteremtette ezt a kisleányt, hanem amikor még nagyon kis gyenge palánta volt, mert egy kicsit korábban született, akkor megerősítette őt. Megint fölhasznált benneteket, a ti kezetek által erősítette meg őt, de megerősítette, és most itt van, erősen és szépen. Ezért is hálát adhattok az Úrnak örömmel a szívetekbe. És harmadszor meg azért adjatok örömmel hálát Istennek, mert aki őt megalkotta és megerősítette az eddigiekbe, most a kezetek által elhozatta ide a templomba, hogy itt megkereszteljük, és ezáltal a sákramentum által befogadja őt az ő szövetséges népébe. Az ő szövetséges népébe, amely népet ő megáld a javaival, a testi-lelki kincseivel. Mely népet ő maga boldogít. A világ kezdetétől fogva annak végéig, sőt még azon túl is. A legnagyobb dolog ebbe a világba az, hogy Isten szövetséges népéhez tartozhat valaki. És a szövetségnek a külső jele a keresztség. Tehát Isten megalkotta őt, megerősítette őt, és a szövetségébe fogadja a mai napon. Legalább ezen három ok miatt van okotok hálaadásra az élő Isten iránt. Most már arra bátorítalak benneteket, hogy egyfelől imádkozzatok ezért a kislányért, gyermeki hittel a szívetekbe, imádkozzatok ért, hogy az Úr hordozza a továbbiakba, és adja meg neki, hogy megnyissa majd egy napon ő is a szívét. Ezelőtt az Isten előtt, aki teremtette, aki megerősítette, és aki a szövetséges népe közé fogadta őt kegyelmesen. Imádkozzatok érte, hogy egy napon higgyen ő is ebben az Istenben, és átadja neki a szívét, lelkét, az egész életét. Másfelől pedig tegyetek neki szóban is, meg élettel is tanúságot erről az Istenről. Más szóval éljétek elé, és beszéljétek el neki az Isten dolgait, ahogy a Bibliában van leírva. Hogy ebből ő meglássa, megértse, megismerje ezt az őt teremtő, őt megerősítő és őt szövetségébe fogadó Istent, aki előbb szerette őt mindenkinél. Nézzetek jó reménységgel előre, hogy nem csak felnő, és okossá, és még szebbé, és még életerősebbé válik, hanem egy napon tudatos hittel vállalja is majd az ő teremtőjét, az ő megváltóját és gondviselőjét. Ezzel a reménységgel, jó reménységgel kereszteljétek meg, és kereszteljük meg most, és fogadjuk a gyülekezet közösségébe őt. Most, amikor ezt megtesszük, kérdezlek benneteket először is egyházunk rendje szerint, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, hogy akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, kérdezem, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerhesse, ő benne vetett hitre juthasson, és erről majd önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most jöjjetek testvéreim, és fennállva mondjuk el a keresztjén nép hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészelj eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Judit, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 380. énekünk első, valamint 6. és 7. versét. Az első vers így kezdődik: semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvassuk. Péter apostol első leveléből a 4. rész 12. versétől a 16. versig. Péter apostol első levele 4. részében a 12. verstől ezt olvassuk. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, mely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígan örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus neveért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek őt. Mert senki se szenvedjen közületek úgy, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztjén szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Kedves testvérek, az előző két istentiszteletünkön beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus elküldte a tanítványait ebbe a világba, hogy beszéljenek róla az embereknek, tegyenek róla tanúságot a szavaikkal is, az életükkel is, és felkészítette őket arra, hogy ennek során bizony nehézségek fogják őket érni, szenvedések, különböző szintű nyomorúságok esnek meg velük. Ez be is következett, mint láttuk ezt a Bibliában is, meg láttuk a történelemben is, mind a mai napig. De hát így a szenvedésben Jézusról tanúságot tevő emberek különösképpen is föl tudják ragyogtatni ebben a világban Jézusnak a nagyságát, a nagyszerűségét. Mert hiszen milyen hatalmas az a valaki, akiért a legkisebb, de a legnagyobb áldozatot is képes valaki meghozni. Még esetleg az életét is feláldozni érte. Majd kicsit tovább mennék ezzel a szenvedés kérdésével, és ma ezt szeretném már le is zárni. És rámutatni először is arra, hogy az Isten gyermekeinek a szenvedései, nehézségei, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ő hitük, az Úrba vetett hitük elmélyüljön, megerősödjön. Az Úr Jézus Krisztus valahogy úgy rendezte, hogy az öveinek szenvedni kell, és a szenvedés közben tanulják meg azt a dolgot, hogy senkiben és semmiben nem bízhatnak igazán, csak egyedül ő benne. Csak egyedül ő benne. A keresztjének ezt kell, hogy megtanulják minden időben, minden korba. Nekünk is meg kell tanulni, mind a mai élők, hívők emberként, hogy a szenvedések azt a célt szolgálják, hogy ezek közt megtanuljuk, hogy se magunkba, se emberekbe, se senkibe nem bízhatunk igazán, csak az Úrban, ami drága, hatalmas és megváltó, szerető Jézus Krisztusunkban. Amikor Pál apostol írja a második korintusi levelet, amelyben elég sokat beszél az ő szenvedéseiről, akkor azt mondja, hogy Isten minket olyan szenvedések közé juttatott, hogy már mindenről lemondtunk, és egyedül ő belé kapaszkodtunk. És már csak azt reméltük, hogy ő egy napon majd feltámaszt bennünket a halálból. Ez a dolog az, amit Calvin is mondott, hogy az Úr az ő gyermekeinek a szenvedései által, és ez a Calvin, ez a mi egyházunknak a teológiájának tulajdonképpen a megalapítója vagy kidolgozója, ez nagyon sokat szenvedett az élete folyamán, rengeteg testi, lelki gyötrelme volt. Azt mondja, hogy ezek által készítget minket Isten arra, hogy egyedül belé kapaszkodjunk. Egyedül ő legyen a mi legnagyobb kincsünk. És ez ő is megtanulta nekem, nektek is, mindannyiunknak meg kell ezt tanulni. Az Úrba vetett hit egy jó példája, ez a John Patton nevű misszionárius, aki 1824-ben született és 1907-ben halt meg. És ez alatt az idő alatt 1858-tól ő misszionárius volt az Új-Hebridákon. Ma Vanuatu-nak nevezik azt a helyet, ahol ő misszionárius volt. Ott 34 éves korában szállt partra, egy szigeten, és partra szállt, és 4 hónap múlva meghalt a felesége. Az is vele ment. És azután 2 hét múlva pedig az újszülött fia, a kisfia. Saját kezűleg temette el őket, és azt írta a naplójába, hogy ha Jézus nem lett volna velem ott, ott együtt, akkor biztosan megbolondultam volna, és a magányos sírok mellett meghaltam volna én is. Ezek után ő még 4 nagyon sok nehézséggel teljes évet töltött el ezen a szigeten, Tanna szigetén, és ez alatt a 4 év alatt a benszülöttek őt nem igazán fogadták be. Egy ember volt, aki egy kicsit bizalmába fogadta őt, egy Novár nevű benszülött, aki egyszer segített neki abban, hogy megmeneküljön. Tudnélik, rátörtek ezek a benszülött emberek. Hiába volt ott közöttük nagy szeretettel, meg türelemmel, és hiába csak beszélt nekik Jézusról, rátörtek ezek a benszülöttek, és menekülnie kellett ott a szigeten, és akkor ez a Novár mondta neki, hogy van itt egy fa, arra másszál föl. Úgyhogy azt mondta a Patton, hogy fölmásztam arra a fára, amire mondta ez a Novár. Reméltem, hogy nem fog elárulni a kollégáinak, mert azok ott szétszedtek volna engem. És ott ült fönt a fa tetején. És leírja azt, hogy teljesen rá voltam utalva erre az emberre. Hát engedtem neki, felmásztam a fára, meghúztam magam a lombok között, és órákat töltöttem el ott. aminek minden percére elevenen emlékszem. Mintha csak tegnap történt volna, írja visszaemlékezéseiben. Ott ültem az ágak között, hallottam a vadak kiáltozását, hallottam a muskéták dörrenését, de úgy ültem ott az ágak közt, mintha Jézus karjaiban ültem volna. Nyomorúságaimban soha nem volt hozzám olyan közel az Úr, és nem beszélt szelidebben a lelkemhez, mint ott, amikor a holdfény felcsintant a lombok közt, és az éjszakai szellő megérintette izzadt homlokom, amikor kiöntöttem Jézus előtt a szívemet imádságba. Egyedül voltam, és mégsem voltam egyedül. Ha Uram dicsőségére szolgál, akkor zúgolódás nélkül eltöltök még néhány ilyen éjszakát egy ilyen fán, hogy megint megérezzem megváltóm közelségét és vigasztaló társaságát. És a te lelkedre nézve, kérdezi az olvasót, egyedül, egészen egyedül az éjben, a bokorban, a halál ölelésében, van-e barátod, aki akkor is megtart? Van-e barátod, aki akkor is megtart? Itt ebbe a bizonyságtételbe érezzük, vagy értjük meg azt, hogy mit jelent egyedül az Úrba kapaszkodni. Amikor nincs az ember körül senki, de az Úr ott van, akkor teljesen magára van hagyatva, de még sincs magára hagyatva, mert a legnagyobb van ott mellette, az Úr van ott mellette. Mondja az írás, hogy kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. A Zsoltár író, a 73. Zsoltár írója jut el ide, kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Te beléd kapaszkodom. És ha elenyészik is testem és lelkem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten. És nincs más. Valójában, testvérek, nem tudom, hogy így hogy tapasztaljátok, mint tapasztaljátok, de való igaz, hogy mi nagyon nehezen tudjuk ezt a leckét megtanulni, és nem is tudom, hogy igazán meg tudjuk-e tanulni. Mert az egész életünkben állandóan az a kísértésünk, hogy bízunk magunkba, különösen a mai világban állandóan ezt mondják, hogy magunkba kell bízni, mert különben nem lesz semmi, nem fog sikerülni semmi. Ez a nagy ideológia, magatokba bízzatok, mert hát így majd sikerülni fog minden. Nem Istenbe, hanem a magatokba. Vagy bízunk emberekbe, bízunk az orvosokba, meg bízunk a nem tudom én kikbe. És nem az a baj tulajdonképpen, hogy esetleg bennük bízunk, hanem az, hogy Isten helyett is bennük bízunk, és igazából tényleg csak bennük bízunk. Bízunk a pénzünkbe, hogy azzal mindent meg lehet oldani, mindent el lehet érni. Ki tudja még, mibe bízunk, de valahogy nincs az a szívünkbe, és nagyon nehezen megy a fejünkbe, hogy valójában nekünk egyetlen és legfőbb támaszunk legyen a mindenség teremtője, megváltója, üdvözítője, az Úr maga. Pedig majd egyszer eljutunk egyébként mi is a helyzetbe, hogy kiderül, hogy van-e lelkünknek igaz támasza. Ez a helyzet leginkább a halálos ágyunkon fog valahogy majd utolérni bennünket, ha addig nem ér utol. De a szenvedések között egyébként utolér, már ott is belekerülhet az ember ilyen helyzetbe, hogy látja, hogy nincs más, akibe kapaszkodhatnék, csak Jézus, csak az Úr. Az én szerető és hatalmas Uram. De a halálos ágyon ezt biztos, hogy átéljük, vagy nem éljük át. Mert akinek a földi élete során Jézus nem lett az élete legfontosabb támasza és reménysége, az a halálos ágyán se fogja tudni ezt átélni. Ott csak az éli át, akinek már itt a földi élete során az Úr lett az első, a legfőbb támasza, mint ennek a misszionáriusnak vagy Pálnak. Ott lesz a sűrű sötétben elhagyatva, hogy az Ézsaiás könyvébe olvassuk, az ember a halállal kell farkas szemet néznie, sőt, nem is csak a halállal, hanem utána az élő Istennel, és nincs támasza. Nincs senki. Azt mondja az Ézsaiás, nézd fölfele, és nincs senki, nézd maga körül, és nincs senki, csak a sűrű sötét, ami ott van elhagyatva. támasz, erő, világosság, reménység nélkül. Akinek az életében nem kell az Isten, az ott nem fogja megtalálni. Nem lesz támasz. De az Úr azért beszél hozzánk, testvéreim, hogy megtanítson minket így elméletileg is, de azért is visz bele a szenvedésekbe, a nehézségekbe, a misszió során, a keresztény életünk során, hogy megtanuljuk, hogy nincs más, nem lehet más, ami életünk alapja, fundamentuma, csak egyes egyedül ő. Benne kell gyermeki szívvel, egyre gyermekibb szívvel bíznunk. Ez az egyik, amit szerettem volna így egy kicsit elétek hozni. A másik dolog, hogy a szenvedés az nem csak, hogy megtanít minket az Úrra építeni, az Úr szavára építeni, az Úr kegyelmére, szeretetére építeni, és tőle várni tulajdonképpen mindent, hanem a szenvedés az megnöveli a hívőknek a mennyei jutalmát. Na, ez is egy érdekes dolog, nem nagyon szoktunk erről beszélni, de most muszáj róla beszélni. Gondoljátok meg ezt, hogy az Úrért való szenvedések egy nagy áldást biztosítanak a hívőknek a halál után. Már itt a Földön is, de a halál után is. Tudnilik, úgy szoktuk ezt mondani, hogy növekszik az ő örök boldogságuk. Azáltal, hogy itt a Földön Krisztusért és az ő ügyéért szenvednek, vagy áldozatot hoznak. Figyeljük, mert nem arról van szó, hogy a hívő emberek a szenvedéseik által biztosítják maguknak a mennyet, mert nem szerzik meg maguknak a mennyet, mert a mennyet, az üdvösséget Jézus szerezte meg nekik a Golgota keresztjén. Ő abszolút bebiztosította a hívőknek az üdvösségét, üdvözülését, örök életét, de a hívő emberek, akik szenvednek a földi életükbe Krisztusért, azok növelik a mennyei boldogságukat. Úgyis mondhatom, hogy majd ha oda jutnak, Isten dicsőségét, Isten jelenlétének áldásait jobban tudják élvezni. Nagyobb lesz a mennyei örömük, nagyobb lesz az örökké való örömük. Hát úgyis mondhatnám, ha ilyen üzleti nyelven mondanám, hogy jó befektetés itt a Földön szenvedni az Úrért, mert nagyobb öröme lesz, nagyobb boldogsága lesz a hívőnek a mennyben. Nem ő szerzi meg magának a mennyet, ismétlem, de a mennyei boldogságnak a fokát, mértékét igenis befolyásolja, hogy egy hívő ember a Földön mennyit szenved az Úrért és az ő ügyéért. Mennyi áldozatot hoz. Azt mondja Pál apostol a 2. Korintusi levél 4. versében, 16-18 vers, ami külső emberünk megromlik, a belső mindazáltal napról napra újul, mert a mi pillanatnyi és könnyű szenvedésünk igen-igen nagy, örök dicsőséget szerez nékünk. Pálnak valóban erős bizonyossága volt afelől, hogy ő üdvözülni fog, tehát ha meghal, akkor Isten országába jut, és ez az üdv bizonyossága, ez nagyon megerősítette őt, és minden áldozatot meg tudott hozni. De itt inkább arról beszél, hogy itt a földi élete során az Úrért elviselt szenvedéseik, ő és a munkatársai szenvedései kihatnak a majdani üdvösségük boldogságára. Az az igazság, hogy Jézus is pontosan erre mutatott, amikor azt mondja Máté 5.11.12-ben a tanítványainak, hogy örüljetek, amikor ilyen mindenféle bántásban lesz sorsotok, részetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Vagyis minél többet szenvedtek itt értem, annál nagyobb lesz a jutalmatok a mennyben. Nem azért fogtok üdvözülni, de ott nagyobb mértékben tapasztaljátok meg az üdvösség boldogságát, Jézusnak a közelségét, az ő boldogító, áldó jelenlétét. Mélyebben élitek át. Egy keresztjén, aki Jézus Krisztusért sokat szenvedett, és egy olyan keresztjén, aki meg nagyon keveset szenvedett Krisztusért, nem tapasztalja ugyanúgy az üdvösség boldogságát. Igazságtalan volna az Isten részéről, igazságtalan volna, hogyha egy olyan ember, aki hívő ugyan, de Krisztusért, hogy így mondjam, nem nagyon mert szenvedést vállalni, vagy akart szenvedést vállalni, és egy olyan, aki Jézus Krisztusért nagy áldozatokat hozott, ugyanolyan mértékben élvezni az üdvösségnek a boldogságát. A ti jutalmatok bőséges a mennyben. Ha szenvedtek értem, mondja Jézus, azok is üdvözülnek, akik nem szenvedtek értem, és ők is boldogok lesznek a mennyben. De nem olyan boldogok, mint ti. Ha ez nem így lenne, testvérek, akkor furcsa volna, hogy Jézus azt mondta a szenvedő hívőknek, hogy örülnötök és vigadnotok el a jutalom miatt, amit majd kaptok. Ha azt a jutalmat a szenvedések nélkül is meg lehetne szerezni, vagy kapni. Bizonyos Jonathan Edwards írt erről, és ezt írta, hadd idézem őt, a mennyben különböző fokozatú boldogság és dicsőség van. A szentek dicsősége bizonyos összefüggésben áll földi jótetteik mértékével. Krisztus mindenkit jótettei szerint jutalmaz. Aki a 10 talentumot nyerte, a példázatban 10 város fölött kap uralmat. Aki 5-öt nyert, 5 város fölött. Aki a 2 Korintus 9.6 szerint szűken vett, szűken is arat. És Pál úgy mondja ezt, hogy az egyik csilla különbözik a másiktól fényességre nézve, és így lesz a halottak föltámadásakor is. Krisztus pedig azt mondja, hogy senki, aki egy tanítványnak, tanítvány nevében egy pohár vizet ad, nem veszti el jutalmát. De ez nem lehet igaz, ha valaki, aki több jót tett, nem kap több jutalmat annál, aki kevesebbet. Mindenki, mondja, tökéletesen boldog lesz ott. Minden edény, amelyik a boldogságnak a tengerébe merül, tele lesz ugyanazzal a boldogsággal, akkor is, ha egyik edény nagyobb a másiknál. A mennyben nem lesz irítség, hanem teljes szeretet fogja az egész közösséget áthatni. Aki nem áll oly magasan a dicsőségben, nem fogja irigyelni azokat, akik ott állnak. Egy olyan nagy, erős, tiszta szeretet lesz az üdvözültek közt, hogy a másik nagyobb dicsőségének, boldogságának örvendezni fognak. Örül, hogy azok még nála is örömtelibbek, így a másik öröme nem csökkenti, hanem még növeli emezek örömét. Másfelől azok, akik a dicsőség magasabb fokán állnak, azok csak még jobban fogják szeretni az alattuk állókat és az urat is. Azok, akik kiemelkedők a dicsőségben, kiemelkedők lesznek majd az alázatban is. Itt a földön azok, akik a másik felett állnak irigység tárgyai, mert mások úgy veszik, mintha ők felettük állnának, de mennyben nem így lesz. A mennyben a szentek, akik boldogabbak, ugyanúgy a szentségben is kiválóbbak, és így az alázatosságban is tökéletesebbek. És így folytatja tovább. Ezt, testvéreim, forgassátok a szívetekbe, forgassuk a szívünkbe, hogy Isten azért készít nekünk Jézus Krisztus követése, hirdetése során nehézségeket, szenvedéseket a családban, a munkahelyen, vagy bárhol, hogy ezeket fölvállalva lehetőséget adjon nekünk arra, hogy a mennyei boldogságunk mélységét növeljük. Nem üdvösséget szerzünk magunknak, mert az Jézus megszerezte, de a mennyei boldogságba lesznek, akik közelebb lesznek az Úrhoz, és lesznek, akik messzebb. Boldogok lesznek, de nem egyformán. Még ha nem is lesz köztük irítség, vagy lenézése a másiknak, hanem alázat és szeretet, és ugyanaz a boldogság tölti be őket, de egyiket jobban betölti, mint a másikat. A ti jutalmatok bőséges a mennybe, mondja Jézus. A harmadik dolog, amit szeretnék így elétek hozni, hogy a szenvedés, a hívő népnek a szenvedése, az kipótolja azt, ami a Krisztus szenvedéseiből hátra van az egyházért. Ez egy nagyon különös dolog, de most itt, hogy ezt jól megértsük, gondoljuk meg azt, hogy a Pál apostol a missziói útjain mennyi testi és lelki nélkülözésben, fájdalomban és szenvedésben részesült. De mindazt elhordozta, és mindig mondja Jézusért és az egyházért. Jézusért és az egyházért. És a szenvedései között, leírta, ugye olvastuk, hogy hányszor megverték, meg hajótörés, meg mindenféle nélkülözés, ezek között terjesztette az evangéliumot, és ezek között a szenvedései között hirdette Jézust az embereknek, akik hittek, és növekedett mindig a hívő emberek száma, létszáma. Egyre gyarapodott az Isten magasztaló embereknek a gyülekezete. És Pál ezeket az ő szenvedéseit, amiken ennek az evangélium hirdetésének a során átment, ezeket úgy minősítette, hogy ezekkel betölti, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az ő népéért. Pál, hogy jól értsük, tudta és hirdette is, hogy Jézus szenvedett és meghalt a kereszten egyháza üdvösségéért, és biztosította az üdvüket. De meghagyott némi szenvedést az ő híveinek, Pálnak, meg a munkatársainak, meg neked, meg nekem, hogy az evangélium eljusson más emberekhez. És hogy az evangélium eljusson a szomszédhoz, a munkatárshoz, az egyháztaghoz, a nem tudom én kihez, azért nekünk meg kell szenvedni. Krisztus ennyit hagyott meg nekünk, hogy szenvedjünk meg az evangélium terjesztésével az egyházért való szenvedésünket. Amit nekünk meghagyott, azt vállaljuk föl, és hordozzuk el az ő népéért. Nem mintha a mi szenvedéseink megváltanák az embereket. Nem a mi szenvedéseink váltják meg a hívő embereket, vagy az embereket. Nem mi biztosítjuk nekik a mi szenvedéseinkkel, hogy üdvözüljenek, mert Jézus biztosította nekik. De hogy ez a hír eljusson az emberekhez, azért nekünk kell megszenvedni. És amikor mi ezeket a szenvedéseket szenvedjük, akkor azok a Krisztus szenvedései az ő népéért. Ennyit hagyott meg nekünk. De nekünk ezt föl kell vállalni. Pál apostolék mindig emlékeztették a gyülekezeteket, akik az ő szolgálataik nyomán jöttek létre, például az 1 Tesszalonika 2:2-ben azt mondja, noha előbb háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, mint tudjátok, bátorságunk volt Istenben, hogy köztetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok harc között. És a Tesszalonika beliek látták, hogy ez a Pál meg a munkatársai mennyit szenvednek ezért a Krisztusért meg az evangéliumért. Mennyit nélkülöznek ezért, ebből, és emiatt. És annyira megdöbbentett őket, hogy ezek az emberek, akiket nem is ismertünk, ide jöttek valahonnan messziről. Ezek itt Krisztust hirdetik nekünk, ezért kapnak annyi pofont az életbe, hogy és mégis hirdetik nekünk. Miért nem hagyják abba? Miért nem rémülnek meg? Miért nem húzódnak vissza oda, honnan jöttek? Miért, hogy még a szenvedések között még inkább hirdetik az evangéliumot, és még inkább mondják, még inkább bátrabban vállalják? Hát erre a szenvedésre gondol az apostol, amikor kész vagyok ezt megszenvedni, hogy eljusson az evangélium másokhoz, és az Isten egyháza, a Krisztus egyháza növekedjék a világban. Mert nem csak, hogy Krisztus szenvedése nélkül nem lenne üdvössége embereknek, de az én szenvedésem nélkül se lesz, ha én nem vagyok hajlandó megszenvedni a bizonyság tétellel járó szenvedéseket. Ez egy nagyon komoly dolog. Azt mondja Pál, én mindent elszenvedek a választottakért, hogy elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel együtt. Egy híres lelkész elbeszélte egy maszáj harcosnak, Josephnek a történetét, aki elment valahova, és ott hallotta Krisztus evangéliumát, és megtért. Elfogadta Jézust, elkezdett Jézussal élni. És akkor egy napon úgy gondolta, hogy visszatér a falujába, hogy ott bizonyságot tegyen ő Jézusról az embereknek, a saját maszáj falujának. És bement a faluba, és ott járkált házról házra, és mindenkinek beszélt Jézusról. A keresztről, a feltámadásról, Jézus jelentőségéről, hogy ő mit élt át, hogy tette őt boldoggá, felszabadult emberré ez a Jézus, hogy tette más emberré. És a falubeliek egy darabig hallgatták, és aztán utána mondták nekem, most már hallgass el, és egyre dühösebbek lették rá. Egyszer csak jöttek a férfiak, és megverték őt. És miközben a férfiak ütötték, verték, aközben az asszonyok is előkeveredtek, és ilyen szöges drót darabokat szedtek el, és azokkal csapkodták még ráadásul. Aztán miután már majdnem agyonverték, akkor kivitték a faluból, és bedobták egy bokorba, hogy ott halljon meg. De Joseph nem halt meg. Egy idő után magához tért, azt talált ott a kömé, ismerte a környéket, talált ott valami kis vizet, és egy pár napig ott volt valahogyan a közelben, és aztán gondolta, visszamegy a falujába, mert talán valamit rosszul mondott az embereknek, ezért lettek rá ilyen dühösek. Visszament, és megállt megint a kunyhó közt, és elkezdte hangosan mondani az embereknek, hogy Jézus meghalt, értetek, hogy Isten megbocsásson nektek, és Isten vállal most már benneteket, és kegyelmes hozzátok, és szeret benneteket, és üdvösséget ad nektek az ő érdeméért. De a férfiak megint előjöttek, és megint rárontottak a botokkal, és a szöges drótdarabokkal, és újra majdnem agyonverték megint, és megint kidobták a faluból. Már az is csoda volt, hogy az első túlélte, de az még nagyobb csoda, hogy ezt a másodikat is túlélte. És megdöbbentő, írja ez az amerikai lelkész, hogy amikor pár nap múlva Joseph valamennyire megerősödött, visszament harmadszor is a faluba. Visszament harmadszor is. És mielőtt még kinyitotta volna a száját, neki estek megint a saját falubeli társai. És az utolsó, amire emlékezett ez a Joseph, az volt, hogy a nők, akik addig ütötték, verték, egyszer csak elkezdtek sírni. És amikor újra magához tért, akkor a saját kunyhójába, az ő kis ágyacskáján feküdt, és akik olyan elszántan ütötték, most körülállták, és megmentették az életét. És egy idő múlva ez az egész falu keresztény hitre tért. Most lehet mondani, hogy ez valami nem igaz történet, de igaz történet. Joseph él ma is, meg lehet kérdezni. De testvérek, ez a dolog, hogy az Úr, Pál is ezt tette, az Úr ügyéért, azért, hogy más emberek megtérjenek, azért fölvállalta ő is a szenvedést. Ezek a Krisztusért való szenvedések, ezeket meghagyta nekünk Jézus. Hogy szenvedjük le más emberek hitre jutásáért. Nem fogjuk ezzel üdvözíteni őket, de mégis nekik a mi szenvedéseink során kell testvérek meglátniuk és megérteniük, hogy Krisztus mennyire szereti őket. Mert a mi szenvedéseinkben azt látják meg, aki szenvedett értünk. Jézus szenvedéseit fedezik fel. Azt, aki a keresztre ment, aki a pokolig alázta magát, pedig Isten fia volt, hogy mi el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Az ő szenvedései tükröződnek az ő népének a szenvedéseibe. Aki így szenvedett, értetek, mi is szenvedünk azért a valakiért. Térjetek meg ő hozzá. A szenvedés, tehát ez a harmadik nagy haszna, testvérek, hogy valahogy nagyon is hozzájárul ahhoz, akár milyen kis szenvedésre gondol, nem kell mindjárt meghalni, meg szöges drótokkal félig agyonveretni, de akár milyen kis áldozatot hozunk, testvérek, az Úrért, az evangéliumért, akkor az hozzájárul az, hogy az emberek meglássák, megértsék, hogy kicsoda ez a Jézus. Kicsoda ez az Úr, akiről mi beszélünk. És az utolsó dolog, amit még itt megpendítek, hogy a szenvedés által felragyog Isten dicsősége a világba. A hívők szenvedései, testvérek, azok végső soron arra szolgálnak, mondtam az elején, hogy arra szolgálnak, hogy Jézus nagysága felragyogjon. Mert milyen hatalmas az a valaki, akiért az övéi ennyi áldozatot tudnak hozni. De most azt mondom, nem csak Jézus dicsősége, Isten dicsősége ragyog fel az Isten népének a szenvedéseiben ebben a világban. Figyeljétek meg például Pál apostolt, hogy beszél. A második Korintusi levél 12. részében azt mondja, hogy őneki valami tövis van a testébe, valami szenvedésre, valami betegségre, valami nyomorúságra utal ezzel a képpel, és azt mondja, imádkoztam Istenhez, hogy vegye el tőlem ezt a szenvedést, mert akadályoz engem a szolgálatában. De az Isten nem vette el tőle, pedig háromszor is kértem, de nem vette el tőlem, hanem azt mondta nekem Isten, mondja, elég néked az én kegyelmem. Mert az én kegyelmem, vagy erőm az erőtlenségben nyilvánul meg. Amikor te erőtlen vagy, akkor megtapasztalod, hogy én mennyire erős vagyok. És más emberek, akik rád néznek, látják, ez a szerencsétlen beteg ember ilyen erővel bír, ilyen lelki erővel, ilyen fizikai erővel, hogy mászkál nyakába véve az egész Európát és Ázsiát, és jön, megy, és hirdeti mindenkinek az evangéliumot, miközben ütik, verik még ráadásul. Nem elég neki a maga baja, még azon kívül még kap is a nyakába eleget. Hogy lehet ez? Onnan mondta Pál, hogy Isten ereje az én nyomorult erőtlenségembe föl tud ragyogni. És az emberek meg kell, hogy lássák, ha rám néznek, hogy mekkora nagy az Isten, aki engem, ezt a nyomorult, törékeny embert így meg tud erősíteni. Erről van szó, testvérek, hogy az Isten népének a szenvedéseiben, amikor az Isten népe nagyon gyengének néz ki, nagyon erőtlennek néz ki, nagyon megvetetnek, leköpötnek, kiszorítottnak a társadalomból, mint emlékeztek arra a bábára, akit emlegettünk a múlt vasárnap, akit a hite miatt kirúgnak a munkahelyéről, mert nem hajlandó az abortuszokba segíteni. Aztán utána a dzsihadista terroristákkal helyezik egy sorba őt, aki életekért küzd, egy sorba teszi azzal a miniszterelnök, volt miniszterelnök Svédországban, hogy akik embereket gyilkolnak bombákkal. Vállalja, és nem tört össze, és nem kapott idegösszeomlást, hanem ott van ez az asszony, és a keresztény hitéről bátran tanúságot tesz. Nem azért, mert ő olyan nagyon erős nő, hanem azért, mert az Úr erős, aki őt hordozza. És Isten dicsősége átragyog az ő női gyengeségén, erőtlenségén is. Isten dicsőül meg az ő népének a szenvedésébe. Amikor a keresztények ott voltak az oroszlánok előtt, és széttépték őket, és ott összeölelkeztek, és imádkoztak, és énekeltek, akkor a római arénában meglátta a nép, hogy mekkora az az Isten, akiért ezek meghalnak. És ezért lett az ő, azt mondja a régi egyházatja, hogy egyháztanító Tertullianus, hogy a keresztjének vére magvetés. Fölragyog rajtuk keresztül Isten dicsőség, és az emberek, ha elgondolkoznak, azt mondják, na ki ez az Isten, akiért ezért meghalnak? Egyik Istenünké nem halnánk meg. Egyikért se, pedig volt nem tudom hány száz rómaiaknak. Nekünk is van nem tudom hány száz. Melyikért halnál meg? Ezért az Úrért meg meghaltak emberek. És itt van testvérek, valahogy az Úrnak úgy tetszik testvérek, hogy az ő szenvedő egyháza által naggyá teszi magát, az ő nevét, az ő személyét, az ő tulajdonságait az emberek előtt. Persze, én nagyon jól tudom, hogy egy csomó ember van, aki köp egyet. Mert azt mondja, engem ez nem érdekel. Tehát én elmegyek azok mellett, a keresztjén emberek mellett, akik szenvednek Istenért, szenvednek Krisztusért, nem érdekelnek engem. Nem érdekel a római arénákba hurcolt emberek, nem érdekelnek azok a keresztények, akiket keresztre feszítettek, akiket ottan elégettek, engem ez nem érdekel. Elkezdik mondani az emberek, hogy a kereszténységnek is milyen bűnei vannak, és így, és úgy, és akkor azt hiszik, hogy ezzel le van tudva a dolog. De nincs letudva a dolog, mert az Isten népe ebbe a világba mindig szenvedett, és nem bosszúállóan szenvedett, hanem szelíden szenvedett, és szelíde haltak meg. Voltak keresztjének, akik rossz dolgokat csináltak, de nem is voltak valódi keresztjének. A valódi keresztjének onnan ismerszenek meg, hogy mindent elviselnek Krisztusért, és nem állnak bosszút, hanem imádkoznak az ellenségeikért. És szeretik őket. Ezek az igaz keresztjének, nem azok, akik odaállnak egy ostorral, és ütik, verik az embereket, hogy térjenek meg, vagy mit tudom én, mert különben meghalnak. Nem ez a hamis kereszténység, ez egy gonosz kereszténység, ez egy elfajzott kereszténység, amelyik ezt csinálja. Az igaz kereszténység az mindent elszenved a Krisztusért, de senkinek nem okoz szenvedést a Krisztusért. Ebbe ragyog fel Isten dicsőség, és azokban az emberekben, akik akár itt a kommunista érában, akár a nemzeti szocialista érában, Európában, a Krisztus mellett letették a voksukat, és azt mondták, mi nem alkuszunk meg, mi Krisztushoz ragaszkodunk. Csináljátok velünk, amit akartok. Ti is higgyetek ebben a Jézusban. Lehet szemet hunyni a kivégzett százezrek keresztjén vértanúk előtt, akik a 20. században meghaltak. Lehet ma is elmenni a mohamedán országokba kiirtott keresztjének mellett, akikről még a televízióban el sem mondják, hogy a keresztény hitük miatt üldözik őket mondjuk Afrikába. Egy árva szót nem mondanak róla. Csak elmondják nekünk, hogy jaj, nézzétek, hát ott egy falut kiirtottak. Hú, ezek a gonosz iszlamisták. Ja, de hogy azokat nem csak úgy véletlenül írtották, hanem azért, mert keresztjének voltak. És pont Isten tiszteleten voltak, amikor dobták a bombát közéjük, vagy gépfegyverekkel elkezdték őket mészárolni, amikor mentek haza az Isten tiszteletről. Ez már nem hangzik el, mert nem akarnak, gondolom, idegesíteni senkit ezzel a dologgal. De azért mi tudjuk. És nem kell bosszút állni, az iszlamistákat is szeretjük, testvérek, de az Urat is szeretjük. És ezek az emberek ott nem fognak bosszút állni magukért. És mi sem fogunk senkiért bosszút állni. Mi imádkozunk az ellenségeinkért. Ezért vagyunk igazi keresztjének. Ettől vagyunk igazi keresztjének. És ebben az ilyen hívőknek a szenvedéseibe, testvérek, a Duna-deltába hurcoltak, a gulágra hurcolt keresztjének miatt, a valódi bibliás keresztjének miatt, fölragyogtatja Isten az ő nagyságát ebbe a világba. És arra intenék mindenkit, hogy ne menjetek el soha ezek mellett, a keresztjének mellett érzéketlenül. És nem csak, hogy mellettük, hanem amellett az Isten mellett, akire ők rámutatnak. Itt ebbe a templomba arról az Istenről van szó, akiért emberek az életüket adták. Nem azért meg kellett nekik, hanem mert szerették ezt az Istent, aki előbb szerette őket. Isten dicsősége általuk ragyog-e? Mondják az emberek, hogy majd ha Isten megmutatja nekem magát, vagy valami jelt tesz, vagy valami csodát tesz, ott vannak a vértanúk. Rajtuk keresztül mutatja meg nekünk Isten magát. Vedd észre, és ne menj el emellett az Isten mellett. Nos, itt van tehát előttünk, testvérek, a misszió és a szenvedés óriási nagy témája, és nagyon mély témája. Ma láttuk azt, hogy a szenvedés, az Úrért való szenvedés elmélyíti a hitet a hívő emberekbe. Az Úrba tanítja meg őket belekapaszkodni. Láttuk azt is, hogy a szenvedés, amit vállalnak, növeli az ő mennyei boldogságukat. Nem megszerzi, de növeli annak mértékét. Láttuk azt, hogy a szenvedés kitölti azt, amit Krisztus meghagyott nekünk, hogy ezt ti szenvedjétek le az én egyházamért, én már megszenvedtem mindent az üdvösségükért, de hogy terjedjen az evangélium, ti is vállaljátok el az áldozatot, azt az valamilyen áldozatot, amit nektek kell meghozni. És a negyedik dolog, hogy a szenvedés, a hívőnép szenvedése által ebbe a világba felragyog Krisztusnak, illetve Istennek a hatalmassága, a dicsősége, az ereje, a szeretete, a jósága, a türelmessége, az ő szentsége. Segítsen bennünket az Úr, hogy a misszióba tudjunk bennállni, és tudjuk vállalni az ezzel járó nehézségeket, szenvedéseket. Az Úr áldjon meg bennünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te hatalmas teremtő és megváltó és gondviselő Isten vagy, és köszönjük néked, hogy azt kívánod, azt szeretnéd, hogy meghajoljunk előtted, és higgyünk te benned. És köszönjük, hogy ezért szól hozzánk a Biblia is, amiben elénk ragyog a te dicsőséged, de elénk ragyog a te nagyságod a keresztjén egyházadnak, a hívő népnek, a századok óta és a világ végezeteig tartó szenvedéséből is a te nagyságod. Urunk, segíts bennünket, hogy mi, akik megtanultuk a tévéből, meg az internetről, hogy a szenvedéssel ne törődjünk, és ne rázzon meg minket a legkisebb mértékig se. Segíts rajtunk, Urunk, hogy a keresztjének szenvedései mellett mégsem menjünk el ilyen érzéketlen szívvel, hanem elgondolkozzunk azon mindnyájan is, hogy ki az az Isten, akire ezek ennyi mindent vállalnak. Segíts, hogy föltegyük ezt a kérdést, és utána nyomozzunk magunkba. Látod, hogy mennyire nem szeretünk, és nem is tudunk gondolkozni se. Egyszerűen leszoktattak minket erről, és magunkat is leszoktattuk. Elhűlünk, Urunk, lassan. És a te dicsőségedet, ami a Bibliából is elénk ragyog, meg a hívő népedből, meg máshol is, mert a természetben is az ragyog elénk. Látod, hogy nem akarunk gondolkozni, és nem is tudunk. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. És segíts bennünket, hogy észrevegyünk téged ebbe a világba, és ne csak magunkat lássuk, meg az anyagiakat lássuk, meg a sikert lássuk. Könyörülj meg rajtunk, akik a halálunkig se látunk el, és nem vagyunk hajlandók még azzal se szembenézni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy feléd fordulhassunk, hozzád fordulhassunk gyermeki szívvel, gyermeki bizalommal. Elkezdjünk veled élni, és érted élni, és neked élni, aki szerettél minket, és aki szeretsz minket. Aki megbocsátasz nekünk minden lázadozásunkért, közönyünkért, hitetlenségünkért. Segíts minket, hogy átadjuk neked a szívünket, életünket. És köszönjük, ha ez már megtörténhetett. Urunk, segíts, hogy tudjunk vállalni érted minden szenvedést, amit ránk mérsz. Minden nehézséget, minden hátratételt, megvetést, gúnyt. Könyörülj meg, hogy meghozzuk a magunk áldozatát a te népedért, az evangélium ügyéért. Segíts, hogy hadd gondoljunk arra, hogy üdvösségünket gyarapítjuk, amikor itt elvállalunk érted különböző nehézségeket. Segíts arra minket, hogy odaszánjuk magunkat most is arra, hogy érted és az evangéliumért minden áldozatot elvállaljunk. Segíts, hogy ilyen elkötelezett, érted irántad való szeretetből minden áldozatra kész emberek lehessünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Áld meg, kérünk, minden tagunkat, gyermekeket, felnőtteket, öregeket, időseket, betegeket. Különösen is kérünk őértük, hogy légy hozzájuk közel a betegágyon, és gyógyíts meg őket, ha lehetséges. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt a kislányt, akit megkereszteltünk. Lagad őt meg, és öled magadhoz, és add, hogy benned hívő hölgy lehessen, és neked élő emberré válhasson minél előbb. áld meg édesanyját, áld meg édesapját, a keresztülőket, mindenkit, az egész családot. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk országunkat. Látod, hogy mennyi nyomorúság, lelki nyomorúság van itt közöttünk, mennyi boldogtalan embertársunk él. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyünk a te követeid, a tiédé, aki boldoggá tudod tenni az embereket, aki értelmes életet tudsz adni egy embernek. Segíts, hogy hadd tegyünk róla tanúságot a környezetünkben. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap, március 1-én, nem jövő vasárnap, de március 1-e, jövő vasárnap, délután 16 órától férfi és női délután lesz. Szeretettel hívjuk a férfiakat is külön kis csoportba, és a hölgyeket is. A hölgyeknek már van is egy kis meghívó lap, a fiúknak nem csináltam, elnézést kérek, de rájuk is vonatkozik a meghívás. Két lábbal a földön, Jézus nyomában. Szeretettel hívjuk, tehát jövő vasárnap délután 16 órára a férfiakat és nő testvéreinket is egyaránt. Korhatár nincs. Aki férfi, és aki nő, jöjjön. A jövő héten a szokott időbe tartjuk az egyéb alkalmainkat. Keddi bibliaiskolánkat hirdetem, Mózes harmadik könyvénél tartunk, ezt bogarázták azok, akik jönnek, ezt kutassák egy kicsit, ennek nyomozzanak utána. Tehát este 18 órakor szeretettel várunk mindenkit a bibliaiskolánkba. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy két célra szabad adakozni, lehet adakozni. Az egyik, június 7-én, most már a püspök úr is visszajelezte levélbe, úgyhogy írásos formában is megkaptuk, tehát június 7-ei vasárnapi istentiszteletünkön lesz a templom szentelési ünnepünk. Tehát erre kérem a testvéreket, hogy készüljünk, és itt elég sok vendégre kell számítanunk majd. Nem tudom, hogy hány százra, de biztos nem ennyien leszünk. És itt valahogyan egy egyszerű vendégséget is kell biztosítanunk a vendégeinknek. Ugye az országból több gyülekezetből is támogattak bennünket, több közösség is elég jelentős összeget adott össze nekünk erre a templomra. És hát őket is illik ide majd meghívnunk, és nem tudjuk hányan jönnek, de biztos jönnek az egyházmegyéből is, református gyülekezetek, és ki tudja, még a városból is biztos nagyon sokan el fognak jönni, az itteni gyülekezetekből. Szóval kell mindenképpen egy vendégséget tartanunk, és ez nem 20 fillérbe fog kerülni. Tehát, hogyha valakit Isten lelke arra indít, még van időnk, addig kezdjünk gyűjteni erre a célra. Na most ezzel kapcsolatban van még egy dolog, amit szeretnénk itt megoldani, ez a harang. Ugye van két harangunk a régi toronyba, de azt át kéne telepítenünk emide, az új toronyba. Hogy megszólaljon már, ez régebb óta ügyünk, és van is erre egy bizonyos kisebb összeg, de hát ehhez is kell még egy pár százezer forint. Tehát valahogy jó lenne, hogyha már az is elkészülne addigra. Tehát ez két ilyen cél. Voltak éppen a templom szentelésre készülődve kellene egy kis pénzt összeadnunk. Tehát akit Isten lelke, akár mennyi kis pénzzel is, vagy több pénzzel is tud ehhez hozzájárulni, azt szeretettel fogadjuk, vagy átutalással, vagy Szilva László pénztáros testvérünknél lehet ezt befizetni. Utoljára pedig még pénznél maradva, Erikát kérném, hogy egy pár mondatot mondjál már, légy szíves, arról, hogy az adóval kapcsolatban, 1%-okkal kapcsolatban mi az, amit esetleg tudnunk kell. Légy szíves ide a mikrofonhoz jönni.
Reméljük, be van kapcsolva. Hallják, kedves testvérek?
Várjál. Hagyja mindjárt Tibi megcsinálni.
Jó, oké. Rendben. Áldás békesség, kedves testvérek! Én is a gyülekezetünk támogatásával kapcsolatosan szeretnék szólni. Ennek is két formájáról. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása minden magánszemély, illetve egyéni vállalkozó számára fennáll. Egyik részt 2x1%-ról van szó, egyrészt a református egyház támogatására lehet felajánlani, másrészt pedig civil szervezet, méghozzá közhasznú civil szervezet számára, a Gyuri vezette Újszegedi Isten kezében alapítvány számára szeretnénk ezt kérni. A másik formája a támogatásnak, társaságoknak, társas vállalkozásoknak áll fönn. Ők adhatnak pénzbeli támogatást, szintén közhasznú szervezet számára. Ebben a dologban is az Újszegedi Isten kezében alapítvány lehetőségét szeretném hirdetni. Miszerint a támogatást egyrészt költségként elismert módon leírhatják, másrészt további 20% támogatást kapnak az adózás előtti eredményből. Tehát, ha majdnem, nem is kétszeresen, de több támogatási lehetőséghez jutnak, és adókedvezményhez jutnak, hogyha társaságok egy közhasznú alapítványt támogatnak. Ebben az esetben is az Újszegedi Isten kezében alapítvány támogatását javaslom. Köszönöm szépen!